az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A magyaródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok. Ezért vagyok őrült, kicsit őrült.
Kicsit örül, ha holnap este el.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat. A Tízpróban mostani vendége ifjabb Bene Ferenc. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy ismert sportolókkal, sportvezetőkkel, közéleti személyiségekkel nagyjából egy asszociációs játékot folytatunk. Szavak, kérdések, félmondatok, és erre kell a vendégnek reagálni. Szia, Feri!
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, esetleg nézőket, és természetesen téged is, Zsolt, szervusz.
Kezdjük is az első kérdésnek, első próbának, kicsit a gyerekkorra utalva, miből lesz a cserebogár? Ugye édesapád, ha valaki nem tudná, olimpiai bajnok labdarúgó volt.
Igen, ez kétségtelenül így van. Tehát gyakorlatilag az egész gyerekkorom a futball körül mozgott. Nyilván egy normális családi légkör vett körbe, de azért főleg, ha édesapámmal asszociáljuk ezt a gyerekkort, akkor nagyon-nagyon sok futballélményhez kötődik. Nyilván megvolt a maga családi élete is, a meghittség, meg a futball kívüli élet, de hát az abszolút mértékben egy olyan normális családi légkör volt egyébként, de ha ilyen hallgató élmény szempontjából, ott inkább számomra is a futball jelentette azt a fajta élményt, ami édesapámmal kapcsolatos. Tehát
most mesélj egy-két élményről, mert azért pontosan tudom, már mesélte korábban is arról, itt is, meg máshol is, hogy bizony olyan helyekre jutottál apukád mellett be, ahová hát ácsingóztak a gyerekek, neked meg ott volt a lehetőséged.
Igen, hát kezdjük ott, hogy ugye gyakorlatilag ő akkor az edzői pályán Újpesten, illetve egy rövid ideig az A-válogatottnál dolgozott, tehát gyakorlatilag az akkori szabályok lehetővé tették, hogy én, mint az ő kisgyermeke, hát egy ilyen 8-10 év körüli kisgyermeket sehol nem vesznek komolyan, idézőjelben a biztonsági őrök mondjuk, de akkoriban talán így a 80-as évek végén, 90-es évek elején sokkal rugalmasabbak voltak a szabályok, tehát gyakorlatilag én együtt utaztam az Újpesttel a vidéki mérkőzésekre a csapatbusszal, együtt étkeztem a játékosokkal, bejáratos voltam az öltözőbe, rendszeresen labdát szedtem a mérkőzéseken, és ez úgymond hatalmas élmény volt mondjuk egy Magyarország-Lengyelország válogatott mérkőzés, ahol édesapám Verebes József mellett a stáb tagja volt.
Ez volt 1987, és 5-3-ra nyertünk. Déteri ezen a meccsen lőtt azt a fantasztikus szabadrugás gólját a bal felsőbe.
Én akkor gyakorlatilag ott voltam velük, amikor a Fáy utcába tartották az edzéseket, labdát szedtem velük. Ott voltam az öltözőben a mérkőzés után az ünneplésnél, szóval hatalmas élmény volt. Amögött a kapu mögött szedtem a labdát, ahova Döme becsavart a lengyeleknek azt az igazán ominózus, olyan csattanós, igazi felsősarkos pipába tartó lövést. Úgyhogy nagyon-nagyon sok hatalmas élmény. Ugyanakkor a korszak legnagyobb játékosaival találkozhattam személyesen. Tehát az aranycsapat több játékosával, édesapámon keresztül Puskás, Hidekuti, Cibor, Grosics. Tehát ők mind-mind úgymond beszélgető partnerei voltak abban az időszakban, amikor egy-egy válogatott mérkőzésen voltunk. Illetve hát az is nagyon nagy élmény volt, amikor mondjuk Újpesten volt edző, és én a kispadon mellettem ülhettem gyerekként.
Nem kerülgetjük a forrókását tovább, Bene Ferenc az édesapád. És akkor nyilván itt azért a lila-fehér érzelmek is előkerülhetnek.
Igen, pontosan így van. Ő ugye gyakorlatilag, amikor abba hagyta a labdarúgást, vagyis hát az én születésem után egy darabig Újpesten utánpótlás edző volt, ott is nagyon sokat kijártam vele, ott is részt vettem gyerekként az edzésein, ott voltam vele, de aztán természetesen az Újpest felnőtt csapatához, majd később, amikor nem tartozott szorosan közvetlenül a klubhoz, akkor nagyon sok közös mérkőzés élmény, tehát ott is kekmérkőzésen ott ülhettem Pármában mondjuk mellette a kispadon, az is hatalmas élmény volt, amikor a pályán tényleg Asprilla, Melli, vagy akár Taffarel futballozott az újpesti játékosok mellett. Tényleg a 80-as évek végétől a 90-es évek közepéig az újpesti játékosokkal a mai napig nagyon-nagyon jó a kapcsolatom az akkori újpesti játékosokkal, és nagyon-nagyon sok élményt adott ez önmagában. Aztán nyilván van egy családi oldala is, hogy én nagyon kötöttem édesapámhoz, de szüleim korán elváltak, tehát talán én is ezért még talán az átlagnál is jobban családcentrikus vagyok, hál' Istennek nekem ez szóba se jöhet, nagyon-nagyon jó a párkapcsolatom, és két csodálatos gyermekem van, úgyhogy ez így kapcsolódik, de édesapámról nincs nap, hogy ne gondolnék rá, és ne kerülne szóba.
Hogy dolgoztat fel, ez egy közbevető kérdés, azt, hogy azért nyilván, ha 10 évvel idősebb lennél, akkor sokkal több emléked lenne, és hát nyilván még akár láthatod volna játszani is őt.
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és azért nagyon érdekes a szituáció, és nagyon-nagyon paradox, mert ugye én úgy nőttem fel gyerekként, hogy mindenki történeteket mesélt róla, góljait elemezte, és minden baráti társaságban szinte forgatókényszerűen mindig szóba jöttek ugyanazok a mérkőzések. A Juventus elleni gól, az elbukott mérkőzés, a Magyar-Brazil, a Tokiói olimpiai döntő, tehát az Újpest-Fradik, a teltházas kettős rangadók, a Marseille, szóval a elmesélésekből édesapám által és a korosztálya által szinte annyi élményem van ezekről a mérkőzésekről, mintha átéltem volna. Ugyanakkor én gyakorlatilag úgy nőttem fel, hogy csak az elmesélésekből tudtam, hogy valójában ő mekkora labdarúgó volt, de úgy gyerekként úgy föl se fogta az ember. És igazából a digitális internet forradalom és a közösség média az pont onnantól robbant be, hogy édesapám már nincs az élők között. És most, amikor egyre inkább kerülnek elő felvételek az ő valós mérkőzéseiről, és akkor szembesül az ember vele, hogy valójában mekkora labdarúgó volt. Tehát tudtam, amikor mondjuk, például mondok egy példát, bármikor mondjuk egy Újpest serdülő vagy ifi csapat kiment tornára Németországba, mondjuk a Bayern Münchenhez, vagy Milánóba, a Milánhoz, vagy akár a Juventushoz is, és az ottani gyerekek és vezetőjük mondjuk találkozott Beckenbauerrel, és meghallotta Beckenbauer a Újpest, vagy találkozott Fabio Capello, és meghallották a Újpest, akkor rögtön az első kérdés az volt, hogy mi van Bene Ferenccel, hogy van Bene Ferenc. Tehát én nekem ott szembesültem vele, nyilván gyerekként is, hogy valójában mekkora világsztár volt, és ezek a kor világsztárjai is mennyire megbecsülték őt, talán jobban meg is becsülték, mint valójában itthon. És ami a dolog szomorú oldala, hogy amikor most már szembesül egy-egy olyan felvétellel, amit többségét édesapám se látta életében, egyedül talán a Benfica elleni, meg a Magyar-Brazil mérkőzésen lőtt góljával tud a szembesülni életében, de most visszanézve olyan még komplexebb, meg még szélesebb élmény ezeket átélni. Szóval tényleg olyan mérkőzéseken vett részt, és olyan gólokat szerzett, ami úgy gondolom, hogy a mai modern futballban is megállná helyét.
Ez itt a 10 próba, egy picit ritmust váltunk, én is kevesebbet kérdezek, most a harmadik próbaként csak annyit mondok, hogy népszerűség.
Igen, hát a népszerűség szónak természetesen édesapám szempontjából van értelme, és ez ott nyilvánodott meg, hogy például mindig rendszeresen, amikor mérkőzésre mentünk együtt, akár Újpestre, akár válogatott mérkőzésekre, azt effektív be kellett számolni az időnkbe, hogy a parkolótól a lelátóig valószínűleg nem másfél-két perc alatt érünk el, mint egy átlagember, hanem 8-10 percet vesz igénybe, sokszor fél órát is, mert gyakorlatilag 50 méterenként megállították a szurkolók, és mindenkinek, vagy egy ismerős, vagy egy volt csapattárs, vagy egy barát, vagy csak egy vadidegen szurkoló, aki felelevenítette az akkori élményeket, és tényleg hihetetlen népszerű volt a szurkolók körében. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt én átélhettem, hogy mi az a népszerűség, de hát gyerekként és általa.
Negyedik próbánk, kudarcokból felállás. Ez nyilván már a te pályafutásodra vonatkozik, hiszen például egy gyirmolt labdarúgó csapatát az NB1-be vezetted, és akkor még kiemelhetnék mást is, de maradjunk annál, hogy miként dolgoztat fel a kudarcokat.
Igen, az ember, ahogy idősödik, egyrészt nyilván játékosként minden egyes mérkőzés vereséggel töltött mérkőzés után az ember egy kicsit úgy meghal a pályán, szóval, és akkor utána gondolkodik, hogy akkor hogyan tovább, meg miért, meg mit kellett volna másképpen. Szinte már azon gondolkodik egy-egy vereség után az ember, hogy akkor abba hagyja, nem csinálja tovább, de hogy az idő telik, ugye megtanul különböző praktikákat, ami úgy átvezeti a kudarcon. Tehát nekem is aztán kialakult, hogy a mérkőzés után közvetlenül nem szabad foglalkozni a mérkőzéssel, el kell telnie mondjuk legalább egy éjszakának, és akkor csak másnap foglalkozni vele, vagy ami olyan, ami nem tudsz változtatni, azon gyorsan tovább lépni, jön a következő mérkőzés. Aztán nyilván edzőként ez úgy módosul, hogy azért a mérkőzés tanulságait mezőnyt, azokat mindig le kell vonni, mindig ki kell elemezni, tehát egy vesztes mérkőzést is kétszer-háromszor vissza kell nézni, hogy levon belőle azokat a szakmai következtetéseket, ami miatt ugyanazt a hibát nem követjük el legközelebb, vagy tanulunk belőle, tehát minden győzelemnek vagy vereségnek akkor van értéke, hogyha tud az ember belőle prosperálni és tapasztalni, hogy legközelebb még jobban jöjjön ki ez ilyen szituációból. Aztán nyilván a kudarcok, sikerek párhuzama, tehát ez mindig jelen van a labdarúgásban, de én is úgy vagyok vele, hogy talán, tehát amikor mondjuk dolgoztam a Lombard Pápánál NB1-be, minden idők legfiatalabb NB1-es vezetőedzőjeként, azt is azért sikerült bent tartani egy nagyon nehéz anyagi körülmények között lévő Lombard Pápát, aztán Gyirmotta a bajnoki címet sikerült szerezni, a mai napig én vagyok az egyetlen, aki NB2-es bajnokként tudta feljuttatni a Gyirmotot, tehát sok siker volt, a utánpótlás válogatottaknál 6 éven keresztül dolgoztam, azért több generáción átmentem, volt olyan korosztály, ami fél Európát végigvertük, tehát igazából sokkal, de sokkal több a siker, de nyilván aztán van olyan kudarc oldala, ami sokkal jobban megmarad az emberben, mert mondjuk voltak sikeres időszakaim a Vasassal, de végül is nem sikerült feljutnom velük, ami azóta már legalább 8 vagy 10 edzőnek nem sikerült, de mégis az talán a legfájóbb az egészben, de úgy gondolom, hogy 80-90%-ban mindig meg tudtam oldani a feladataimat. Nyilván pályaedzőként meg ez még inkább akár Újpesten, ez megnyilvánult egy ezüstéremben, NB1-es ezüstéremben, tehát pályaedzőként szintén Magyar Kupa döntő, Liga Kupa győzelem, tehát a futballnak talán a sikeresebb oldalából több jutott, de nyilván talán ez a Vasasos a legnehezebb, amit feldolgozzon az ember, de hát azóta meg annyi edzővel hasonló forgatókönyv történt, hogy én pontosan tudom, hogy akkoriban mit kellett volna másképp csinálni, miben hibáztam, de talán egy picit enyhíti a dolgokat, hogy azóta sokan jártak sajnos így, hogy én.
Dac csak azért is, ez mennyire nem inspirál, de hogy hajtott előre?
Hát alapjában véve nem vagyok különösebben egy ilyen dacos ember, de nyilván az tud motivációt adni egy embernek, hogyha valami, engem leginkább az... Hát az mozdít ki a komfortzónámból, meg talán az idegesít legjobban, ha ilyen csúnya szót használhatok, amikor igazságtalanság ér. Tehát ez lehet egy jogtalan vád, vagy esetleg egy olyan dolog, amit, tehát mondjuk megvádolnak azzal, hogy valamit nem teljesítettem, nem csináltam meg, holott gyakorlatilag a 24 órából 23-at azzal foglalkoztam. Tehát az nagyon nehéz, mert egy edzőt sok ilyen éri. Ilyenkor viszont ez mindig inspirál. Tehát ez a fajta csak azért is az nyilván megvan bennem, de az nagyon fájó, amikor az ellenfél szidja az embert, akkor az nem, az motivál, de amikor saját oldalról kapsz kritikát, és jogtalan kritikát, az nyilván ilyenkor arra is inspirál, hogy még többet kell dolgozni, meg még jobbnak kell lenni.
A hatodik szó, illetve ez két szó lesz, inspiráló emberek, ha már ezt a szót szóba hoztuk.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Nagyon sok olyan példaképe van az embernek, aki a sportvilágából jött, mert hát ha belegondolunk, nyilván édesapám egy olyan példakép, aki az életével is, az erkölcsi tartásával, nyilván a futball tudást, azt tegyük zárójelbe, mert attól fényévekre vagyok. De ugyanakkor az erkölcsi, meg emberi tartás, meg emberi értékek, amiket ő átadott, az egy nagyon-nagyon magas léc. És ezt a lécet, ezt egész életemben nem szeretném leverni. Tehát ez a legfontosabb kiinduló pont, hogy függetlenül attól, hogy mit ér el az ember a sportterén, azért ezt azért mindvégig magamban hordozom. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly inspiráció. Aztán ugye említettem a profi sportolókat, szándékosan más sportákból mondok két nevet, de mondjuk nekem az emberi oldala miatt, és főleg a sportága iránti alázat miatt nekem Benedek Tibor egy nagyon nagy példakép, akivel...
Aki sajnos ugyanúgy nem él már, mint édesapád.
Így van, ez egy rendszeresen futok a Margit-szigeten, és mindig megállok az emlék táblájánál, ugye a hajós Afridusodánál, és kétszer találkoztunk életünkben, tehát én nem vagyok a baráti körében, vagy nem voltam, gyakorlatilag semmi közünk egymáshoz, rendezvényeken találkoztunk, meg a testnevelés egyetemen diákként, de nem egy évfolyamban, de elképesztő hatással van az ő élete, meg az ő nyilatkozatai, meg az ő emberi nagysága rám. A másik pedig Balcó András, akivel egyetlen egyszer tudtam találkozni, egy előadásán voltam, de ő neki a például a 70-es években készült róla a Küldetés című film, amit nem is éltem még, amikor történt, amikor felvették, és természetesen akkor sem éltem, amikor Balcó András a karrierét élte, de abban a filmben is, és magában az ő személyiségében olyan elképesztő filozófikus erő rejlik, ami tényleg egy életre példakép lehet az ő személyisége és az ő élete.
Ez itt a 10 próba, a Nemzeti Sportrádióban egy kis asszociációs játék. A hetedik szó az tényleg egy szó lesz, beteljesülés.
Elsősorban, hogyha sporttól eltekintünk, akkor számomra a család a legfontosabb, és talán itt van a legkerekebb beteljesülés. Ugye feleségem, két kisgyermekem, tehát ez a családi egység a legeslegfontosabb számomra. Aztán nyilván sokan kérdezik, hogy édesapám világszárlabdarúgó volt, olimpiai bajnok, tehát sokak számára példakép, és hogy én nyilván az én pályafutásom teljesen eltér az övétől, nyilván labdarúgóként nyomában se értem, megérhetek, edzőként meg hogyha szigorúan veszik, akkor több NB1-es mérkőzésem van, tehát igaz, ő azért volt olimpián is, meg dolgozott az alválogatott mellett is, tehát nem igazán szeretem ezt a fajta összehasonlítgatásokat, de ha már beteljesülés, akkor nyilván én nekem az a filozófiám, hogy nem azt kell nézni egy embernek, hogy mi az, amit nem ért el, hanem azzal kell foglalkozni, amiben épp van egyrésztről, hogy érjen el újabb kitűzött célokat, másrésztről pedig annak kell örülni, amit el tudott érni az ember. Tehát azért én is azért, ha Magyarországon nem is, de azért külföldön játszottam első osztályban, Magyarországon NB2-es bajnok vagyok edzőként is, játékosként is. Nyilván válogatott labdarúgó nem lettem, de ugyanakkor az utánpótlás válogatottakban nagyon sok válogatott generációval dolgozhattam. Együtt itt a 90-es korosztálytól mondjuk Gulácsitól egészen a 2003-asokig, Kerkezékig. Tehát én úgy gondolom, hogy van több mint 200 mérkőzésem profi mérkőosztályban a kispadon. Rendelkezem olyan tapasztalattal, meg annyi élménnyel, hogy nem azt kell néznem, hogy mi az, amit nem értem el, hanem annak kell büszkének lenni, vagy akár örömmel visszatekinteni, amit elértem. Illetve én úgy gondolom, hogy az is talán beteljesülés, hogy egy nemzetközileg a világ leghatékonyabb edzésmódszerének nevezett módszertamból én egy könyvet írtam, ami magyar nyelven elérhető. Talán ez is nevezhető beteljesülésnek, mert az azért egy 6-7 éves munka volt, és nem csak fordítások tekintetében, hanem saját szakmai tapasztalat, meg adott esetben külföldi edzőkkel való kapcsolatteremtés.
8. Alázat, szerénység.
Itt én úgy gondolom, hogy az alázat az talán a legeslegfontosabb szó. Tehát én a labdarúgás iránti alázatot, meg minden munkámmal szembeni alázatot, azt nagyon komolyan veszek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy én magamról se tudom, megmondom őszintén, hogy jó edző vagyok, vagy rossz, vagy most jó szakkommentátor vagyok, vagy rossz, ezt őszintén nem tudom. De azt, hogy 100%-osan törekszem mindig felkészültnek lenni, és a tőlem tehető maximális alázattal vagyok mind a labdarúgás iránt, mint pedig az a munkám iránt, azt bárkivel szemben garantálom és állítom.
Ha már felkészültség... Itt vagyunk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, és ugye rögtön az indulástól kezdve 2024. június 14-től ugye rögtön egy labdarúgó Európa-bajnoksággal kezdtünk. Szakértő és szakkommentátor vagy itt. Ez a 9.
Igen, ez nagyon furcsa hangzik, mert ugye nem beszéltünk össze, de én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, hiszen egyrésztről imádom a labdarúgást, és tényleg maximális alázattal vagyok a sportág iránt, és ugye edzőként is rendszeresen mérkőzéseket elemzek, mérkőzésekről beszélek a baráti társaságokban, még adott esetben családom belül is, és most pedig ezt szervezett keretek között egy nagyon-nagyon profi stábbal, profi helyszínen, profi körülmények között, és profi a munkájuk terén egy csúcskategóriát képviselő kollégákkal tudom ezt tenni. Úgyhogy én ebből a szempontból nagyon-nagyon jól érzem magam, és hát nagyon remélem, hogy ez hosszú távú kölcsönös kapcsolat lesz, mert igazából én is nagyon sokat tanulok ebből, hiszen az NB1-es mezőny, nemzetközi futballmérkőzések, válogatott találkozók, rendszeres képviselője vagyok, úgymond a rádión keresztül, de hát ugyanúgy azt csinálom, ami eddig is a munkám volt, hogy gyakorlatilag elemzem a mérkőzéseket, az más kérdés, hogy egy picit más nyelvezettel a hallgató barátan kell fogalmazni. Ezt azért igyekszem megtanulni, meg nagyon sokat tanulok a kollégáktól, nyitott szemmel járok, minden részletre figyelek, ahogy edzőként is az ember, és hát igyekszem ebbe apránként beletanulni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ezt sokáig tehetem, mert nagyon jó itt.
Mekkora a különbség, amikor helyszínen vagy? Ugye az elsősorban a válogatott mérkőzésekre, igaz, és ez a bizonyos, nagyon fájdalmas ír-magyar is ugye a Puskás Arénában, vagy amikor benn vagy a stúdióban, de itt ugye több visszajátszás lehetőség van, ami kint mondjuk pont a válogatott meccsnél még van, de egy sima NB1-es meccsnél lennél mellettünk, akkor ott azért megtapasztalnád, hogy marad a két szemed, illetve nyilvánvaló az m4sport.hu-t is tudod nézni, de ott azért az internet miatt csúszás van, tehát igen. Az is, az kevés, és ilyenkor jön az, hogy visszadobjuk a szót Bene Ferencnek.
Igen, ez nagyon érdekes, mert sokszor mosolyognak a kollégák, hogy én két dolgot szoktam mindig kérni, hogy sötét legyen a stúdióban, hogy minél jobban lássam a televíziót, illetve, hogy...
Ezt a hallgató úgy tudja elképzelni, hogy azért vicces, mert amikor itt a stúdió képet kint a monitoron nézzük, akkor hát mint egy ilyen, hát nem kevesen emlékeznek a Menő Manu című tévésorozatra, de lényeg az, hogy csak az árnyat látszik meg, hogy van egy ember, egy kopasz ember bent a stúdióban, vagy haj nélküli ember, és akkor ott valahogy mozog, ha éppen mozog, de hát ugye csomószor ugye folyamatosan nézed a monitort, és akkor meg mozdulatlan vagy, és az a vicces, amikor megmozdulsz. Na, szóval...
Igen, tehát én arra törekszem, hogy semmilyen a közvetítéseket elősegítő lámpa ne szűrődjön bele a televízió képbe, hogy ne zavarja a felvételt, illetve az én látásomat. Tehát sötétben ülök benn, és két televíziót kérek. Az egyik, ami a folyamatos élő bejövő adás, a másik pedig egy 6 másodperccel késleltetett, és ezáltal ez olyan, mintha nekem folyamatos ismétlésem lenne, és sokszor megnézem a szituációt élőbe, és amikor valamit nem láttam jól, akkor 6 másodperc múlva nekem azt a másik televízió folyamatosan ismétli.
Majd hát aztán újabb ismétlések.
Be. Igen, és aztán meg újra jön nyilván a klasszikus ismétlés. Tehát amikor a helyszínen lévő kolléga megkérdez, vagy vitatott esetről, vagy bármilyen edzői húzásról, vagy akár egy gólhelyzetről, egy jelenetről, hogy elemezzem ki, akkor én azt addigra már legalább 3-4-szer vissza tudtam nézni. Tehát minél profibb, vagy minél valósághűbb módon tudom ezt a hallgatók felé konvertálni. Úgyhogy talán ez a két dolog, amit úgy nem tudom, hogy én vezettem be, vagy én honosítottam meg, de ez nagyon fontos számomra, hogy minden jobban zajlan a közvetítés. Illetve, bocsánat, a kérdésed,
a helyszínén, mert helyszín... voltam veled válogatott meccsen a Puskás Arénában, és bizony azért annak is megvan a varázsa, amikor ott te már, pedig a 7. emeleten vagyunk némi túlzással, de nagyon magasból nézzük a játékosokat, meg a meccset, de ott legalább van két monitor, az egyik ugye a visszajátszásra is, de szabad szemmel egy csomó mindent észreveszel, mert ugye azt is, amit nem mutat a kamera.
Igen, az az érdekes, hogy mondjuk egy magyar bajnoki mérkőzésen, vagy nemzetközi kupa találkozón nem feltétlenül lenne indokolt, hogy a helyszínen legyek, mert ugye az előbb említett dolgok miatt itt több ismétlést is látok. Viszont a válogatott találkozókon én mindig 2,5-3 órával előbb ott vagyok, úgy próbál magamba szívni a légkört, és ahogy úgy közeledünk a mérkőzéshez, sokszor a szurkolókkal találkozom, esetleg beszélgetek egy-egy ismerőssel, vagy találkozom volt válogatott labdarúgókkal, és ez a közvetítés során abból a szempontból segít, hogy most mondok egy példát, nagyon-nagyon érdekes, és most itt zeng a fülembe, hogy még jóval az ír mérkőzés előtt, talán az örmény mérkőzés után, beszélgettünk, vagy már a Portu, vagy még a portugál vereség után beszélgettem Garaba Imrével, és akkor gyecseteltük, hogy akkor hát azért a Portugáliába, ha tudunk egy X-et, vagy talán meg is szereztük az X-et idegenbe, és akkor az örményekkel nyertünk, hogy szépen számogattuk a pontokat, és én ugye mondtam, hogy hát itthon az utolsó meccsen az íreket ugye megkeverni, és én nagyon-nagyon-nagyon bölcsen azt mondta, hogy na, és azt neked mi garantálja, hogy otthon az utolsó meccsen megvédjük az íreket? És akkor úgy voltam vele, hogy ugyan már, hát azért pont előnye leszünk, meg az is lehet, hogy döntetlen is elég, és én tényleg azt éreztem, hogy ez a válogatott képes arra, és talán ebbe hibáztunk legtöbbet, hogy a vetétársakkal szemben ne felejtsük el 0 pontosok vagyunk hazai pályán. Szóval ez a legnagyobb kudarc számomra, és ott a mérkőzés előtt...
Egyedül az örményeket vertük meg itthon.
Így van, de hát talán őket ne nevezzük közvetlen vetétársnak, de nyilván alakulhat ott van úgy, hogy azok, de hát nem szereztünk pontot ellenük hazai pályán, ez nagyon nagy probléma, és ugye ez is jó, hogy mérkőzés előtt egy-egy volt válogatott labdarúgóval tudok személyesen beszélni. A helyszínen pedig nagyon sokszor azt figyelem, hogy kimelegít, hogy reagál a játékvezető, hogy reagál a mi vezetőedzőnk, Márko Rosszi, nézem a kispadokat, hiszen pont fölött állunk, igaz, hogy magasan, és ezt is talán be tudom venni a közvetítésekbe tapasztalatként.
Az utolsó próbatétel tényleg megint egy szó, bakancs lista. Van-e ilyened?
Nem vagyok egy ilyen típus, hogy most konkrétumokat tudnék mondani. Én nekem talán két dolog van a bakancs listában. Az, hogy amit már említettem, hogy itt a Nemzeti Sport Rádióban minél tovább tudjam ezt a munkát végezni, és én úgy gondolom, hogy mellette van annyi kapacitásom, energiám, erőm, hogy én még nagyon szeretnék egy komoly dolgot végrehajtani, és nem, most nem azt mondom, hogy most megint feljutni egy NB2-es csapattal, vagy NB1-be újra dolgozni, nem ilyen jellegű, hanem egész egyszerűen az alkotás vágya van bennem. Hogy ez most azt jelenti, hogy egy kis csapatot felépíteni és osztályt váltani, vagy adott esetben egy utánpótlás csapatot felépíteni évekig, és eljutatni az NB1-be a játékosait, vagy akár egy utánpótlás akadémiát úgy vezetni, vagy bizonyos szekcióját vezetni, hogy az sikeres legyen, és tényleg, ha egy szóval kellene mondani, akkor talán az alkotás van bennem vágyként.
Köszönöm szépen, ifjabb Bene Ferenc volt a 10 próba vendége itt a Nemzeti Sportrádióban. A sorozat folytatódik újabb főszereplőkkel.
Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornái.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Kijelölték az úszó Európa-bajnokságra utazó magyar csapatot. Nagyszabású vasútfejlesztést jelentett be a kormány. Marad a szeles, napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakágban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EV csapatnak. Valamint a 4. ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken az 5-8. Helyért játszhatnak Hollandiával. Kölcsön adja Pécsi jár, mint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék 3 felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, még nem tudni. Sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Tóth Gergely főtáblára jutott férfi tőrben a hongkongi vívó világbajnokságon. Ugyanez nem sikerült Mihály Andornak. Szemes Gergő, valamint Dósa Dániel világranglistás helyezése alapján közvetlenül a 64 közé került. Női párbajtőrben Muhari Eszter kiemeltként kapcsolódik be a küzdelmekbe, és a főtáblán folytathatja a versenyt Nagy Blanka is. Bükki Lili, valamint Borsodi Emma búcsúzott a mezőnytől.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A jövő hétre is kezdeményezte a parlament rendkívüli ülésének összehívását a kormány. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Orbán Viktor szerint az alaptörvény 17. módosításával önkényuralmi rendszer jött létre. A Fidesz elnöke pártja ellenállási nyilatkozatát ismertetve bírálta többi között azt, hogy a módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy fellét kizárják a politikából. A személyre szabott visszamenőleges hatályú módosítással pedig elmozdították a köztársasági elnököt, és így tettek az Alkotmánybíróság elnökével is. Bemutatta a múlt héten elfogadott vasútfejlesztési programot a miniszterelnök. A Baross Gábor terv 6 pontban sorolja fel a következő évtized fejlesztési irányait. Ezek a versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat képítése, erős elővárosi vasút létrehozása, együttműködés a fővárossal, a vasúti áruszállítás, valamint a